Dániel könyve 9. és 10. fejezet. A 9. fejezet elején megismerhetjük Dániel jellemét, és megérthetjük, hogy miért olvassuk róla egy későbbi ige szakaszban, hogy Dániel kedves Isten előtt. Dánielt valóban rendkívül szerette Isten, Dániel pedig szerette Isten igéjét, ami a 9. fejezetben is nyilvánvalóvá válik. Abból is láthatjuk ezt, hogy Dániel pontosan tudta, hogy mi okozta népe nyomorúságát. A dolgok mögé látott, és tisztában volt azzal, hogy mi okozta az ország pusztulását és a nép elhurcolását. Ekkor Izrael népe már Perzsa fennhatóság alatt élt, Perzsia ugyanis idővel leigázta Babilónia birodalmát. De Dániel azért is értelmezhette helyesen az eseményeket, mert jól ismerte és kitartóan tanulmányozta az írásokat. Ezért felismerte, hogy a fogság ideje már csak nem lejárt. A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután a Kádeusok országának a királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Dániel tehát olvasta Jeremiás proféciáját. Emlékezzünk csak, hogy Jeremiás Júda egyik utolsó prófétája volt, aki közvetlenül a babiloni fogság előtt prófétált. Tulajdonképpen még Nebukadnezar érkezésekor is prófétált a népnek arról, hogy Isten Babilónia királyának kezébe adja majd őket, mert elfordultak Istentől és Isten törvényeitől, és nem tartották meg az Úr parancsolatait. Ezért 70 év fogság vár rájuk Babilóniában. Ezt a proféciát a Jeremiás 25-ben találjuk. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. De ha majd eltelik a 70 esztendő, megbüntetem Babilónia királyát és népét, így szól az Úr, meg a Kádeusok országát bűnei miatt, és pusztává teszem örökre. Izrael a babiloni fogság kezdetén, Józsué idejétől számítva, már 490 éve élt az ígéret földjén. Isten a törvényben arra kérte őket, hogy minden 7. évben hagyják termőföldjüket parlagon, ne ültessenek és ne vessenek abban az évben, hanem azt tegyék, ami a vadon terem. Sőt, Isten azt is megígérte nekik, hogy a 6. évben olyan bőséges terméssel áldja majd meg őket, hogy a 7. évben sem kell majd szűkölködjenek. A nép mégsem engedelmeskedett Isten parancsának. Nem hagyták parlagon a földet, hanem a 7. évben is ugyanúgy megművelték, és ezért Isten végül így szólt. Rendben van. 490 éve éltek már ezen a földön. Soha nem hagytátok parlagon a 7. évben, így egy 70 éves időszak vár rátok, amikor elküldelek benneteket erről a földről, hogy az végre megpihenhessen. A 70 év elteltével azonban visszatérhettek majd földetekre. Dániel könyvének ezen a pontján a Jeremiás által megjövendőlt 70 éves időszaknak csak nem vége van, és Dániel felismeri ezt, mert olvasta Jeremiás proféciáját. Dániel ezt írja. Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, bőjtölve zsákruhában és hamuban. Tehát Dániel egy időre félrevonult, hogy teljes erővel az Urat keresse imában. Dániel imádsága bámulatos, mert egyértelműen arról tanúskodik, hogy ő megértette az Úr útjait. Érdekes, hogy Dániel nem Istent hibáztatja mindazért a nyomorúságért, amit a népének el kellett szenvednie, hanem megvallja, hogy mindez azért következhetett be, mert a nép vétkezett, elfordult Istentől, és saját gonosz útjain járt. Sokszor az emberek Istent hibáztatják, amikor ítélet alá kerülnek saját vétkeik miatt. Pedig Isten előre figyelmeztet bennünket. Arra kér, hogy ne tegyük meg azt, amire készülünk, mert ha megtesszük, fájni fog. Mi persze mégis megtesszük, és amikor tényleg fáj, azonnal felkiáltunk. Istenem, ez nem igazság, miért bántasz? De hát Isten nem bántott. Ő előre figyelmeztetett, hogy mi lesz a következménye egy adott cselekedetnek. Ha mindennek ellenére Istennek hátat fordítva, továbbra is a saját fejed után rendíthetetlenül menetelsz előre, ne Istent hibáztasd, amikor megütöd a bokád. pedig hány ember cselekszik így? Dániel azonban nem hibáztatta Istent, hanem elismerte, hogy minden tulajdonvétkeik miatt történt velük, azért, mert elfordultak Istentől. Figyeljük meg, hogy mit ír Dániel. Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó, Uram, nagy és félelmetes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk. Dániel nem másokra mutogat, mintha ő mindenki másnál szentebb volna, hanem teljesen azonosul a néppel, és többes szám első személyben fogalmaz. Vétkeztünk. És bizony, amikor imádkozunk, nekünk is el kell ismerjük, hogy népünk vétkezett Isten ellen, és gonoszságot cselekedtünk. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Dániel olvasta Jeremiás könyvét, így arról is tudott, hogy Jeremiást nem hallgatták meg. Jeremiás hűségesen prófétált, a nép pedig börtönbe vetette. Dániel felismerte, hogy Isten minden figyelmeztetése süket fülekre talált. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Uram, neked tökéletesen igazad van, mi vagyunk azok, akik összezavarodtak. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, mert hűtlenek voltak hozzá. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Urunk Istenünk irgalmas és megbocsát. De mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket adott nekünk szolgái a proféták által. Az egész Izrael megszegte törvényedet, és eltért tőle, nem hallgatott szavadra. Azért szakadt ránk az eskü átka, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Dániel ismerte Mózes könyveit és Isten törvényeit. Mivel olvasta azokat, így szólt. Istenünk, vétkeztünk ellened, te pedig azt tetted, amit Mózes törvényében előre megmondtál. Isten a mózesi törvényben valóban kijelentette, hogy ha népe elfordul Istentől és más isteneket imád, akkor ő megengedi majd, hogy kiűzzék őket földjükről. Dániel felismerte, hogy mindaz, ami a néppel történt, tulajdon vétkének köszönhető. Megtartotta szavát, amely a fenyegetett minket és bíráinkat, akik bíráskodtak fölöttünk. Azt, hogy nagy veszedelmet hoz ránk. Mert nem történt olyan sehol az ég alatt, mint ami Jeruzsálemben történt. Egyetlen várost sem romboltak le annyira, mint Jeruzsálemet. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az Úrhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Mert Istenünk, az Úr, bármit cselekszik is, igaz. Csak mi nem hallgattunk szavára. Dániel egyáltalán nem hibáztatja Istent. Elfogadja, hogy egyedül őket terheli a felelősség, mert ők vétkeztek az Úr ellen. És mennyire fontos is ez. Fontos, hogy ne Istent hibáztassuk, amikor önhibánkból szanyarú helyzetben találjuk magunkat, hanem őszintén valljuk meg Isten előtt, hogy ami történt, az a mi hibánkból történt. Mi vétkeztünk, és Isten igaz. Isten az ítélet Istene, de ítéletei igazak. A nagy nyomorúság idején, amikor Isten kiönti majd ítéletét a földre, az Isten trónja körül állók egy emberként hirdetik majd, hogy Isten ítélete szent és igazságos. Sokan tartanak attól, hogy Isten nem ítél igazságosan, és mindig ezt kérdezgetik. De hát mi van azokkal a szegény emberekkel, akik sosem hallottak Jézus Krisztusról? Isten őket is az örök kárhozatra küldi majd? Nem tudom. De annyit tudok, hogy amikor Isten ezeket az eseteket megvizsgálja, tökéletesen igazságos ítéletet hoz majd. Mi pedig csak ámulunk és bámulunk, mert magunktól sosem jöttünk volna rá a megoldásra. Isten igazságos ítéletet fog hozni. Ábrahám is feltette Istennek a kérdést. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnösszel együtt? Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A központi kérdés ez esetben is az volt, hogy vajon Isten igazságosan ítéle majd? Igen, Isten ítélete igazságos. Most azért, Urunk Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres. Vétkeztünk, bűnbe estünk. Urunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és szent hegyettől. Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázták Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk vannak. Hallgasd meg mégis Istenünk szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Urunk! Urunk, nem miattunk, hanem a te nevedért, kérlek, ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre! Istenem, fordíts felén füledet, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen nagy pusztulás ért bennünket és azt a várost, amelyet a te nevedről neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj, ne készlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet. Mintha Dániel ezt mondaná. Uram, nem azért imádkozom így, mert annyira szentnek tartom magam, hanem egyszerűen csak azért, mert olyan irgalmas vagy. Ezért tedd meg ezt, kérlek. Bámulatos imádság ez, amelyből jól látható Dániel lelki mélysége. Nem meglepő, hogy különösen kedves volt Isten előtt. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj, ne készlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet. Még beszéltem, imádkoztam, vallást téve vétkemről és népemnek, Izraelnek a vétkéről, és könyörögtem Istenemhez az Úrhoz, Istenem szent hegyéért. Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit ezelőtt láttam látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. Gábriel Isten egyik fő angyala volt. Nem csak Dániel könyvében említi név szerint az ige, hanem Lukács evangéliumában is. Ott Gábriel előbb Zakariásnak, Keresztelő János édesapjának jelent meg, később pedig Máriának, Jézus anyjának. Gábriel tehát eljött Dánielhez. Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám. Dániel, azért jöttem ide, hogy megértésre tanítsalak. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel te kedves vagy Isten előtt. Értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. A héber eredetiben szereplő kifejezést szó szerint valóban úgy fordíthatnánk, hogy hét, bár a héberben ez nem egy hétnapos hetet jelent. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. Ennek értelmében tehát 70 darab 7 éves időszak van kiszabva Izrael népére és Jeruzsálem városára. Ez a profécia, tehát Isten Izraelhez kapcsolódó munkájára vonatkozik, amelyet Isten 77 éves időszakban végez el bennük. A 77 éves időszakban először is véget ér a hitszegés és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Az új templomot Isten országában. 77 lesz tehát, amelyben az Izraelre vonatkozó proféciák beteljesednek. Ebben az időszakban engesztelést nyer a bűn, véget ér a hitszegés, létrejön az igazság örökké tartó országa, és megvalósul minden profécia. Majd Dániel felosztja a 77-et. Tudd meg azért és vedd eszedbe. A Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újraépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Először tehát lesz 7 hét, majd pedig 62 hét attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről a Messiás fejedelemig. Dániel Dáriusz király uralkodásának első évében írt, vagyis időszámításunk előtt 538-ban. 93 évvel később, időszámításunk előtt 445-ben valóban elhangzott a perzsa Artasaszták király parancsa Nehémiásnak, hogy népével együtt építse újra Jeruzsálemet. Korábban egy másik perzsa király már megparancsolta Ezrásnak, hogy térjen haza és építse újjá a templomot. Ez a profécia azonban nem a templom, hanem Jeruzsálem újjáépítésének parancsához kapcsolódik, mert amikor már állt az új templom, Jeruzsálem falai, illetve a lakóházak még mindig romokban hevertek. Amikor Nehémiás egyszer Artasaszta király pohárnokaként bort nyújtott a királynak, az megkérdezte tőle, hogy miért olyan szomorú. Nehémiás pedig így válaszolt. Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűzemésztette meg. A király erre megparancsolta Nehémiásnak, hogy egy csoport emberrel térjen haza, és építse fel Jeruzsálem falait. Ez a parancs időszámításunk előtt 445-ben hangzott el. A feljegyzések szerint, amelyeket Sir Rowlandson talált a Susáni várban, ez a parancs időszámításunk előtt 445. március 14-én hangzott el. Fontos történelmi dátum ez, hiszen a Dánielben található ígéret és profécia értelmében 7 hét, illetve 62 hét telik el attól a naptól, hogy megszületik a parancs Jeruzsálem újjáépítéséről a Messiás fejedelemig. 7 hét és 62 hét telik el, vagyis összesen 69 7 éves periódus, más szóval 483 év. A profécia értelmében tehát a Messiás 483 évvel azután érkezik majd, hogy időszámításunk előtt 445. március 14-én a király parancsot ad Jeruzsálem újjáépítésére. Dániel idejében a babiloni naptárt alkalmazták, vagyis egy év 360 napból állt, nem pedig 365 és 1/4 napból, mint ma a Juliánus naptár szerint. Ne feledjük tehát, hogy Dániel proféciái a babiloni naptárra épültek, amely egy évben 360 napot számlált, így az lenne a legbölcsebb, ha 483 évet napokra lebontanánk, és így számolnánk ki a Messiás fejedelem eljövetelének napját. Ha tehát a 483-at megszorozzuk 360-nal, 173.880 napot kapunk. Ha pedig mindezt átültetjük a 365 és 1/4 napos évekre, akkor a végső eredmény időszámításunk szerint 32. április 6-a lesz. Április 6-án, időszámításunk szerint 32-ben Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedik azokat. A tanítványok el is mentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Eloldották a szamarat a csikójával, és amikor valaki kérdőre vonta őket, azt mondták, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. A Betániából Jeruzsálembe vezető úton a tömegből sokan az útra terítették felső ruhájukat, mások pedig pálmaágakat lebegtetve így kiáltottak. Hozánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozánna a magasságban! A 118. messiási zsoltárban pedig ezt olvassuk. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örvendjünk ezen. Áldott, aki az Úr nevében jön. Gyakran, amikor egy csodás reggelre ébredünk, kinézünk az ablakon, látjuk a napfelkeltét, és ilyenkor boldogan kiáltjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vigadozzunk és örvendjünk ezen. De ezt az igeverset eredetileg nem egy tetszés szerinti csodás reggelre írták, hanem egy egészen különleges napra, amikor Isten elhozza üdvösségét a világba. Amikor eljön a Messiás. Ezt a napot megelőzően Jézus egyszer sem hagyta, hogy nyilvánosan imádják őt. Amikor erőszakkal királyukká akarták kiáltani, sietve távozott közülük. Ezen a napon azonban kimondottan bátorított a tanítványait, hogy dicsérjék őt. Sőt, mi több, amikor a farizeusok arra intik, hogy hallgattassa el a tanítványait, mert Istent káromolják Jézus imádatával, Jézus így válaszolt nekik. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ez volt az a nap, amit az Úr elrendelt. A világ megváltásának napja, az a nap, amelyen eljött a Messiás, 173.880 nappal azután, hogy a király megparancsolja Nehémiásnak, hogy építsék újjá Jeruzsálemet. Jézus pontosan érkezett. És ahogyan az olajfák hegyéhez ért és meglátta Jeruzsálemet, így siratta. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Dániel könyvének ez a proféciája az egyik legbámulatosabb profécia Jézus Krisztus eljöveteléről, hiszen Dániel itt napra pontosan megjövendőli a Messiás eljövetelét. Sőt, azt is megtudhatjuk ebből a proféciából, hogy Jeruzsálem falait viszontagságos időkben építik majd újjá. Olvassátok csak el Nehémiás könyvét. A falépítők egyik kezükkel a munkát végezték, a másik kezükben pedig a kopját tartották, mert folyamatosan támadásokat intéztek ellenük, hogy falépítési munkálataikat meghiúsítsák. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet. Nem azt olvassuk, hogy a Messiást tárt karokkal fogadják, mindenki üdvözül, minden profécia beteljesül, és eljön az örökkévaló királyság. Nem. Azt olvassuk, hogy megölik a felkentet. Megölik a felkentet, senki sem lesz. A senkie sem lesz szó szerint úgy fordítható, hogy semmit sem kap. A Messiást tehát úgy ölik meg, hogy ezen a ponton még nem kapja meg az örökkévaló országot. Mi persze már tudjuk, hogy Jézust még azon a héten keresztre feszítették és elutasították, ahogy Ézsaiás is megjövendölte. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Egy eljövendő fejedelem népe pedig, vagyis a római hadsereg, amely Néró parancsára Titus vezetésével meg is érkezett, elpusztítja a várost és a szentét, és akkor szétszóródik majd a zsidó nép. Dániel tehát megjövendöli, hogy eljön majd a Messiás, akit megölnek, sőt eljön majd egy másik nép is, akik lerombolják Jeruzsálemet, a zsidóság pedig szétszóródik. Ha megvizsgáljuk a történelmet, láthatjuk, hogy pontosan ez történt. Krisztust keresztre feszítették, bevonultak a római csapatok, lerombolták a templomot és Jeruzsálem városát. Kőkövön nem maradt, pontosan úgy, ahogy azt Jézus előre megjövendölte. A zsidó nép pedig szétszélett a világban, és szétszórtan élt évszázadokon át, egészen 1948-ig. A profécia ezen része tehát szó szerint és tökéletesen beteljesült. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig, de a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. És hátra van még egy 7 éves időszak. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. A 77 Jeruzsálem újjáépítési parancsával vette kezdetét időszámításunk előtt 445-ben. A 77-ből 69 hét a Messiás eljövetelével lezárult. Ezt követően megölik a Messiást. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezen a ponton bizonyos értelemben Isten megállította a profécia óráját. Az óra pedig még mindig áll. A továbbiakban viszont egy olyan eseményről olvashatunk, amely ismét elindítja majd az órát, és kezdetét veszi majd a 70. hét, vagyis az utolsó 7 éves periódus. A 27. versben egy eljövendő vezetőről olvashatunk, az újjáélesztett római birodalom vezetőjéről. Ez a birodalom 10 európai nemzet szövetségéből jön majd létre, amelyek mind a hajdani római birodalom részét képezték. Most lapozzunk vissza Dániel könyvének második fejezetéhez, ahol Nebukadnezar egyik látomásáról olvashatunk. A király álmában egy hatalmas szobrot látott. A szobor lábszárai vasból voltak, amely a római birodalmat jelképezte, lábújai pedig részint vasból, részint cserépből. Ez azt jelenti, hogy az új birodalom, a 10 ország szövetsége a római birodalomhoz kapcsolódik majd, innen a vas, de gyengébb lesz annál, mert a lábújak részben cserépből vannak. Az új birodalom ugyanis nem egy nagy ország lesz majd, hanem független demokratikus országok szövetsége. Ebből adódóan viszont gyengébb is lesz az egykori római birodalomnál. A Dániel 7. fejezetében egy hasonló álmot lát a király. Egy fenevadat 10 szarval, melyek közül egyszer csak egy kisebb szarv emelkedik ki, és letör 3-at az előző szarvak közül. Megjelenik tehát egy ember, aki a 10 országból álló Európai Szövetség élére áll, ez a szövetség pedig a római birodalom utódja lesz, vagy ahogy több bibliatudós is emlegeti, ez lesz a feltámasztott római birodalom. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Nem egész Izraellel, hanem sokakkal közülük. Napjainkban Izraelben széles körben megoszlanak a vélemények Istennel, illetve a vallással kapcsolatban. Izrael nem igazán tekinthető vallásos államnak, bár vannak vallási törvényeik, és meg is tartják azokat. Például a táplálkozásban nem fogyasztanak húst tejtermékekkel. A szombatnapot is betartják, de az emberek nagy része mégsem tekinthető vallásosnak. A vallási törvények Izrael politikai szerkezetéből kifolyólag vannak érvényben az országban. A zsidóság mindössze 10%-a tekinthető igazán vallásosnak, de még a vallásos zsidók is több csoportra különülnek el, így beszélhetünk reform zsidókról, konzervatív zsidókról, ortodox, illetve ultraortodox zsidókról, sőt, még ezen belül is megemlíthetjük a jemeni zsidókat, vagy a hasszid zsidókat. Amikor pedig az Antikrisztus szövetségre lép a zsidókkal, nem élvezi majd mindenki támogatását. Ez a Nyugat-Európából támadt vezető nem mindenkivel, de sokakkal szövetséget köt majd, pontosabban megerősíti a szövetséget, azt a szövetséget, amit Isten kötött a népével, és amelynek értelmében a bemutatott áldozatokon keresztül járulhatnak Isten elé. Az ultraortodox zsidók szeretnék újjáépíteni a templomot, és újra bevezetni az áldozati rendszert, ha viszont más zsidókat kérdezünk, nagy részük azt válaszolja. Nehogy akarjuk, hogy megépüljön a templom, mert akkor egy őrült biztosan megpróbálott egy bárányt áldozatként bemutatni. Ez pedig szörnyű lenne. Ez az általánosan elterjedt vélemény az emberek körében, miközben az ultraortodox zsidók valóban alig várják, hogy újjáépüljön a templom, és ismét bemutathassák az áldozatokat Istennek. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Ezzel pedig lehetővé teszi majd a templom megépítését. De vajon hogyan valósítható meg mindez a gyakorlatban, hiszen a templomhegyen jelenleg egy mecset áll, mégpedig a szikla templom. Ez nem jelentett problémát, ugyanis Salamon temploma nem ott állt hajdanán, ahol most a szikla templom. Olvassuk csak el Ezékiel könyvének 42. fejezetét. Abból látható, hogy a szikla templom azon a helyen áll, ahol egykor Salamon templomának külső udvara volt. Fontos továbbá megjegyezzük, hogy a szikla templomtól északra egy hatalmas, sík, csak nem 4 hektáros terület helyezkedik el, amilyen könnyen felépíthetnék az új templomot anélkül, hogy ezzel a muzulmánok szent helyét bármilyen formában is megzavarnák. Biztos vagyok benne, hogy a templomépítők javaslata is ez lesz. A Jelenések könyvének 11. fejezetében, amikor János egy látomásban megpillantja a templomot, azt a parancsot kapja, hogy mérje meg azt, de a külső udvar kivéve, mert az a pogányoknak adatott. Amikor pedig Ezékiel meglátja a templomot, azt írja, hogy volt ott egy fal, 500 könyök hosszú és ugyanannyi széles, amely elválasztotta a szent területet a közönségestől. Ezért véleményem szerint egy falat emelnek majd a szikla templomtól északra, a falon túl pedig a zsidók megépíthetik majd templomukat, és újra bevezethetik a napi áldozatokat. Amikor az európai vezető megerősíti velük a szövetséget, elkezdődik majd az utolsó 7 éves időszak, a 70. hét, amelynek végén létrejön majd az Isten örökkévaló országa, és amelynek végére minden prófétia beteljesedik majd. Akkor felavatják a szent helyet, és Isten megalapítja országát a földön. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, ez tehát a 70. hét, vagyis egy 7 éves időszak, de a hét közepén, vagyis 3,5 éve elteltével, véget vet a véres és az étel áldozatnak. A templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Dániel bámulatos proféciája ez, amely konkrétan a messiás eljövetelének napjával foglalkozik, majd pedig a 27. versben a 70. hét az idők végezetéhez kalauzol bennünket. És most nézzük a 10. fejezetet. Kírusz perzsa király uralkodása 3. évében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek, ez volt a babiloni neve. Igaz ez a kijelentés, amely nagy hadakozásról szól. Ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 egész héten át. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt a 3 hét. Dániel tehát ismét félrevonult, és várt az Úrra. Megtagadta az ízletes ételt, nem evett húst és nem ivott bort, valószínűleg csak zöldségen és gyümölcsön élt. Az első hónap 24-én a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem és láttam egy gyolcsuhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drága kő, arca fény lett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde olyan hangos volt, mint egy tömeg zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket, elmenekültek és elrejtőztek. Bizony pont ilyen barátokra vágyik az ember. Hirtelen nehézség támad, ők pedig azonnal elmenekülnek. Dániel pedig ott maradt egyedül. Ahogy Dániel leírja a gyolcsuhába öltözött férfit, színarany övvel a derekán, önkéntelenül is hasonlóságot fedezhetünk fel közte, illetve János látomása között a jelenések egyben. Ha egymás mellé állítjuk-e két ige szakaszt, úgy tűnhet, hogy mindkét esetben ugyanarról a személyről van szó. János így ír róla. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palázsba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja, lába hasonló volt a kemencébe izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. A két leírás között valóban párhuzam vonható, éppen emiatt számos bibliatudós feltételezi, hogy akit János a jelenések könyvében látott, nem volt más, mint maga Jézus Krisztus. Mindebben az is megerősíti őket, ahogy Dániel reagál, amikor megpillantja a gyolcsuhában öltözött embert, és ezt írja a 8. versben. Én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm, arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Dániel teljesen elgyengült az ember láttán, és az arca is eltorzult. Ez történik mindenkivel, aki valóban megpillantja Istent. Ézsaiás ezt írja. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Amikor megpillantjuk az Urat, hirtelen azt is meglátjuk, hogy mi magunk milyenek vagyunk valójában. Általában nem a helyes megvilágításban látjuk önmagunkat, hiszen mindig másokhoz hasonlítgatjuk magunkat. Én nem is vagyok olyan szörnyű, nézd csak ő milyen. Önmagunkat folyamatosan másokhoz hasonlítgatjuk, pedig Jézus figyelmeztet bennünket, hogy ne tegyük ezt. Ahhoz, hogy valódi megvilágításban láthassuk magunkat, úgy, ahogy Isten is lát bennünket, abba a tükörbe kell belenézzünk, amit Jézus Krisztus tart elénk. Jézus fényében azonban nem tehetek mást, mint hogy lehajtom fejemet, és megvallom, hogy csúnya vagyok, és velejéig romlott. Nem vagyok igaz, nem vagyok szent, ó Istenem, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Péter is így kiáltott. Dániel esetében pedig azt látjuk, hogy elhagyta ereje, arca pedig eltorzult, vagyis szépsége rondasággá változott, amikor a gyolcsúhában öltözött férfit megpillantotta. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultan roszkadtam arcommal a földre. Dánielt elhagyta minden ereje, és ájultan roszkadt a földre. Amikor János megpillantotta Krisztust a látomásban, arca borult előtte, mint egy halott. A látomás tehát mind Dánielre, mind pedig Jánosra ugyanazt a hatást gyakorolta. A következő igeszakasz nyomán viszont felmerül a kérdés, hogy valóban Jézus Krisztus-e a fényben úszó, dicsőséges alak, akit Dániel látott. Ekkor megérintett egy kéz, és fölsegített a térdemre és a tenyereimre. Ezt mondta nekem. Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Vagy ezt mondta nekem. Ne félj, Dániel! Mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, de Mikáel, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban, de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás is arról az időről szól. Isten tehát azt mondja Dánielnek, hogy bepillantást nyújt neki abba, hogy mi történik majd népével az utolsó időben. A perzsa birodalom vezére nem más, mint a sátán, aki a földi hatalmak mögött áll. Emlékeztek, amikor a sátán megmutatta Jézusnak a földkerekség minden országát, így szólt. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Ezékiel könyvében az ige Tírus uralkodóját említi, és így utal a sátánra. Dániel könyvében pedig az angyal a perzsa birodalom vezérét említi. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak, és amelyek igyekeznek a világvezetőit is irányításuk alá vonni. Tudjátok, a sátánt nem is annyira mi érdekeljük, hanem inkább a világvezetői, akiken keresztül oly sok embert befolyásolhat. Utánunk elküldi az embereit, a vezetőkre pedig ő maga koncentrál. És bizony nem is lenne esélyünk ellenük, ha nem állna az igében, hogy hatalmasabb az, aki bennünk él, mint az, aki a világban van. Így hát Istennek hála, Krisztus által győzelmet arathatunk. Az angyal, aki itt meglátogatja Dánielt, már akkor útnak indult, amikor Dániel böjtölni kezdett, de 21 napig feltartóztatták őt, míg végül Mikáel, az egyik legfőbb vezér, a segítségére sietett. Úgy tűnik, hogy Mikáel és a sátán folyamatosan harcolnak egymással. Mikáelban viszont a sátán emberére talált. Mózes teste fölött is vitatkoztak. Júdás levelében pedig azt olvassuk, még mihány angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testért, hanem azt mondta. Dorgáljon meg téged az Úr! A Jelenések könyvében a végső nagy csatában Mikáel, az egyik legfőbb vezér, hardva száll majd a sátánnal és seregeivel. Mikáel és a sátán hadakozása tehát már egy ideje tart. Itt Dániel könyvében pedig azt olvassuk, hogy a követet mindaddig feltartóztatták, amíg végül Mikáel segítségére nem sietett. Tehát vannak egyesek, akik a gyolcsuhába öltözött embert Krisztusként értelmezik, de a 10. versben már egy másik alak jelenik meg, és ő érinti meg Dánielt. Első olvasásra könnyű azt feltételezni, hogy Dánielt a gyolcsuhába öltözött ember érintette meg, akit korábban megpillantott. Sokak szerint azonban Dánielt nem Krisztus érintette meg, hanem a Krisztussal érkező követek egyike. Krisztussal együtt pedig követek is érkeztek, hiszen Dániel könyvének 12. fejezetében azt olvassuk, hogy az egyik követ megkérdezi a gyolcsuhába öltözött férfit. Mikor lesz vége ezeknek a csodás dolgoknak? Itt pedig Dániel könyvének 10. fejezetében az egyik követ Krisztus kíséretéből megérintette Dánielt, az ölébe ültette, és egészen a fejezet végéig ez az angyal beszél Dánielhez. De vajon melyik magyarázat a helyes? Véleményem szerint rugalmasan kell kezeljük ezt a kérdést. Mindenképpen úgy tűnik, hogy a jelenések első fejezetével összevetve valóban Jézus Krisztus leírásával találkozunk a Dániel 10-ben is. Sőt, én is afelé a magyarázat felé hajlok, hogy a 10. versben egy másik személy, Krisztus egyik követe érinti meg Dánielt, és nem Krisztus, akit korábban gyolcsuhában látott. Mindenképpen elképzelhetőnek tartom ezt a megoldást. Az ige ugyanis egyszer sem ad olyan leírást egy angyalról sem, mint amit a gyolcsuhában öltözött emberről olvashatunk. Mivel pedig olyan szembetűnő a hasonlóság, Dániel gyolcsuhába öltözött embere, illetve Jézus Krisztus leírása között a jelenésekben, számomra is úgy tűnik, hogy Dániel könyvében is Jézus Krisztus jelenik meg. A vélemények azonban ebben a kérdésben eltérnek, és így természetesen mindenki szabadon dönthet. A lényeg azonban az, hogy a követ a továbbiakban elmagyarázza Dánielnek, hogy mi mindenre kerül majd sor, ahogy a vég közeleg. Miközben így beszélt hozzám, lehajtottam a fejemet, és némán hallgattam. Ekkor az emberhez hasonló lény megérintette ajkamat, látjátok, valóban voltak ott mások is. Én pedig kinyitottam a számat, és így kezdtem beszélni az előttem állóhoz. Uram, a látomás alatt annyira elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. Mintha ezt mondaná Dániel. Kérlek, nem utass már nekem többet, mert nem bírom elviselni. Minden erőm elhagyott. De hogyan is merne, uram, a te szolgád beszélni veled? Még most sincs semmi erőm, és lélegzetem is elállt. Emlékeztek, amikor János Krisztust láttán a földre rogyott, mint egy halott. Dániel is így érez, elhagyta minden ereje. Akkor ismét megérintett az az emberhez hasonló lény, erősítgetett engem, és ezt mondta. Ne félj, te kedves férfiú! Békesség neked! Légy erős! Légy erős! A hit dicsőséges szavai ezek. Amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam. Beszélj, uram, mert megerősítettél engem. Dániel azt mondja, hogy minden ereje elhagyta, és már arra sem képes, hogy megszólaljon. Ezért az angyal megérinti, és bátorítja, hogy legyen erős. Ekkor Dániel visszanyeri erejét, és kéri az angyalt, hogy beszéljen, mert újra tud figyelni. Azután így szólt. Tudod-e, miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével, vissza kell térnem a harcba, és ha abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik. Perzsia vezérének helyébe tehát a görögök vezére lép majd. De előbb elmondom neked, hogy mi van megírva az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellen, csak Mikael, a ti vezéretek.